És itt van velünk a vonalban Katona Csaba, történész. Jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
Szia, jó reggelt!
Antal Józsefre a halálának 30. évfordulóján emlékezünk, és hát nyilván rengeteg embernek emlékezetes már a módszer, ami módszer.
Módszer. Hát körülmények.
Igen, a körülmények, ahogy és amiképpen bejelentették, illetve hát a mondhatné kijelölt utód Boros Péter bejelentette. De hát gondolom nem csak erre akarsz emlékezni Antal József halálának évfordulója.
Valóban nem, bár kétségkívül nemzedéki élmény, amikor a kacsameség megszokott, és aztán nem is folytatódott a gyászhír bejelentése okán. Mindazonáltal az Antal József iránti tisztelet miatt nyilván nem erre fogjuk helyezni a hangsúlyt. Ugye a 1990-ben létrejött magyar demokrácia első szabadon választott miniszterelnökéről beszélünk, aki hosszú-hosszú idő után először nem a kommunista eszméket képviselte ebben a pozícióban. Csak megpróbáljuk áttekinteni az életútját, akkor egy sajátos 20. századi közép-kelet-európai kurrikulum vitében fogunk találkozni. Én minden másodat megemlékeznék az édesapjáról, az idősebb Antal Józsefről. Ő a második világháború éveiben kormánybiztosként Teleki Pál miniszterelnök megbízásából a menekültügyek intézésével volt megbízva. Ugye erdélyi, lengyel, francia, orosz, zsidó, olasz menekültek, tehát nagyon-nagyon sok embernek nyújtott segítséget, de ide lehet szólni a lengyel honi hadsereg katonáit is. Természetesen idézőjelben ezek után érthető, mert fontos, hogy nem érthető, de logikája van, hogy 1944-ben őt a gestápó letartóztatta. Szerencsére az életét nem vesztette el a letartóztatás során, de később se. És aztán, amikor 1945 után a rövid magyar demokratikus kivatkozási kísérletre sor került, akkor Nagy Ferenc kormányában államtitkár volt, vagy az első két koalíciós kormányban újjáépítési miniszteri tárcát töltött be. Ez csak azért tartom fontosnak hangsúlyozni, hogy lássuk, hogy Antal József családjában úgymond megvolt a hagyománya annak, hogy a politika, mint olyan, az aktívan jelen legyen a család életében. Ha pedig megpróbáljuk megnézni az ő életét, akkor a következőt lehet szóra elmondani. 1932. április 8-án született, és második gyermek volt a családjában, és hát nem olyan meglepő, hogy 1942-ben a tanulmányait, egy konzervatív keresztény családról beszélünk, a budapesti piarista gimnáziumban végezte el. Az más kérdés, hogy mire 1950-ben befejezte itt a iskolát, azért már nem piarista gimnáziumnak hívták, hiszen a bolsevik hatalom átvétel addigra teljesen kiteljesedett. És innen a pályája az Ötösszóván Tudományi Egyetemre szólította őt, magyar történelem szakra járt, de aztán további diplomákat szerzett, 12 évig járt az egyetemre, 1962-ig. Azért lássuk be, soknak nevezhető, de könyvtáros diploma, muzeológusi diploma, levéltárosi diploma, és most jön az a rész, amiről a legbüszkébb vagyok, hogy 1954 és 1955 között a Magyarországos Levéltárban dolgozott. Tehát az első szabadon választott miniszterelnök a rendszerváltás után volt levéltáros, ez nagyon jól
hangzott.
És itt egyébként lett egy magyar történelem egy híroszának, Növény Arthurnak az iratait rendezni. Utána viszont elhelyezkedett a Pedagógiai Tudományos Intézetben, és közben már házas ember volt. 1955-ben a feleségül lett a Fülem Klárát, két gyermek született ebből a házasságból. A pályán következő állomása pedig már a tanári hivatás felé szólította előtt. Az Eötvös József Gimnázium történelem magyar szakos tanára volt, osztályfőnöki teendőket is ellátott. 55 és 57 között. De ha megnézzük ezt a két évszámot, akkor azonnal felkaphatjuk arra a fejünket, hogy hát 55 és 57 között azért történt valami Magyarországon. Ugye 1956-ban kirobbant a forradalom. És hát ebben a diákjaival együtt részt vett. Ott volt az október 23-ai tüntetésen, majd pedig a gimnázium forradalmi bizottságának az elnökévé választották, és részt vett a Keresztény Ifjúsági Szövetség, a Független Kisdolgok, Földmunkás és Polgári Párt aktiválásában, újraalakításában. Ebből következett az, hogy a hatalom ezért természetesen megtorlásokkal sújtotta, le is tartóztatták, majd 1957-ben áthelyezték a Tóldi Ferenc gimnáziumba, de további megválasokban volt része, 1959-ben eltiltották a tanári pályáról, és innentől kezdve a Fővárosi Szabó Ervin könyvtár egyik fiunk könyvtárában dolgozott két évig könyvtárosként. Ilyen háttérmunkát végzett, például megírta a Magyar Életrajzi Lexikon számára számos orvos életrajzát, mert az orvos történet volt az, ami nagyon-nagyon közel állt hozzá. És 1963-tól aztán, ugye már a kádári együgyűlési időszakában vagyunk, a Szemmelweis Orvos Történeti Múzeumban helyezkedett el tudományos kutatóként, mert 1957-58-59 körül ezzel nem sok remény látszott, de szerencsére így alakult, és gyakorlatilag miniszterelnökségéig itt végezte a munkáját, méghozzá egy elég szép karrier futó, de 1974-től megbízott főigazgató, 1984-től főigazgató lett, és közben szerkesztette az orvostörténeti közleményeket, Nemzeti Panteonos Ifjak Bizottságának a titkára lett, a Nemzetközi Orvostörténeti Kongresszuson a Budapesten ülésére 74-ben, annak is ő volt a főtitkára, sőt 1974-től már nyugatra is utazhatott, tehát egy elég nagy előrelépésnek számított az ő karrierjében. De természetesen országos ismertséget mindent nem szerzett neki, a szűk szakmai körökben ismerték őt, tisztelték őt, becsülték őt, de ahhoz, hogy országosan ismerté váljon neve, ahhoz kellett a rendszerváltás folyamata. 1988-ban részt vett a második lakótelekész találkozón, ahol elfogadták a Magyar Demokrata Fórum alapító levelét és alapszabályait. Ettől függetlenül részt vett a Független Kisgazdapárt újraszervezésében, ugye tudjuk, hogy aztán a Kisgazdapárt egy másik irányba megy el, és aztán 89. júniusában csatlakozik az ellenzéki kerekasztal tárgyalásokhoz, az MDF megbízásából, ahol úgy ismerik meg őt, mint kompromisszumokra törekvő, megegyezést kereső politikust. És ennek nyomán, valószínűleg ennek nyomán is 89. október 21-én az MDF elnökévé választják, és ő lesz az MDF miniszterelnök jelöltje 1990-ben. 1990. május 23-án választott az országgyűlés miniszterelnöknek, és ezt a pozíciót haláláig 1993. december 12-ig töltötte be. De a miniszterelnöki időszakát nézzük meg, ugye láthatjuk, hogy sajnos halálából fakadóan nem tudta kitölteni a teljes ciklust, és rendkívüli nehézségek jellemezték ezt az időszakot. Gondoljunk csak a benzináremelésre, az abból fakadó taxistrájkra, illetve arra általános csalódottságra, ami jellemezte az akkori magyar lakosság lelki állapotát, amit egyszerűen úgy fogalmazott meg valaki, de legtöbben azt várták, hogy a kádári kor szociális biztonsága megmarad a nyugati életszínvonalon ötvözve, ami nyilvánvalóan nem így van. És hiába nyerte meg a választást az MDF, és alkotott aztán koalíciót ugye a szövetségességben a keresztény demokrata néppárttal, a Kisgazdapárttal, nagyon-nagyon elvesztette a népszerűségét ez a koalíció, amiben belejárta sok minden, ezek a világgazdasági tudatok, a rendszerváltás utáni csalódás, a közbiztonság megromlása, a bizottalanná váldók. Belejátszott ebbe talán az MDF-MDF paktum is, de minden esetre azt el lehet mondani, hogy nem várt nehézségek az útbultak Antal József kormányára. És hogy utólag megpróbáljuk megnézni azt, hogy hogyan igyekezett ő ezeket kezelni, akkor egy valami fontos leszögezni, hogy lehet kritikával illetni, természetesen őt is, mint mindenki mást is, lehet dicsérettel illetni. Az, hogy Antal József elkötelezett demokrata volt, ezt másodpercig nem lehet elvitatni. Tehát ő ebben a szellemben, ebben a hagyományban nevelkedett, ezt jóval nehezebb időben is meg tudta őrizni, ezt a fajta morális erkölcsi elkötelezettségét, és ez megmaradt a későbbiekben is. És amikor meghalt, akkor azt gondolom, hogy bizonyos értelemben sokként érte az országot, ez regnáló magyar miniszterelnökként távolult az élünk sorából. Nem sokkal később már szobrot is állítottak neki. Azt gondolom, hogy jutva a 30 év táblatából, 3 év táblatából visszatekintve, mert sok hasonló becsületes politikus kívánok Magyarországnak, talán így fogalmaznék.
Hát köszönjük szépen, Csaba. Szerintem ezzel mindenki egyetértett, és mélyen elgondolkodtató. Tök érdekes egyébként, hogy az én környezetemben is nagyon-nagyon megosztó személyiség
abszolút
volt. És nagyon sokan nem kedvelték, és igen, az, hogy amilyen irányba az ország elment, ez viszonylag sok ember így visszafordult, és elkezdték, hogy jobban értékelni. Kifejezetten népszerűtlen volt. Egy óriásit bukott volna vele is a választáson, a következő választáson nyilvánvalóan a Magyar Demokrata Fórum. Ez teljesen egyértelmű. Sosem tudjuk meg nyilván, hogy mi lett volna, hogyha akkor ő még jó pár évig politizálhat, vissza tudott volna-e kapaszkodni azt követően, ami a 94-es választás után történt, meg a legnagyobb gazdasági megszorításokra. Ő hogy reagált volna? Ez mind ugye értelmetlen kérdés, mert hogy nem tudhatjuk. De magában azt szerintem tényleg tök érdekes, hogy a megítéléssel az elég nagyot tudott változni, mert nagyon-nagyon népszerűtlen volt akkor, igen.
Igen, ő a maga idén nagyon hamar veszített az országos népszerűségéből, párton belül is volt, hogy Turka István mozgalmára az MDF kommunista népszárnyára. Az ekkori demokratikus ellenzék szavazójának egy része is ilyesen szembe helyezkedett vele, és hát ahogy ez nagyon sokszor előfordult már a történelemben, ugye abban a pillanatban, hogy a gazdasági mutatók romlanak, nagyon sokan úgy vannak vele, hogy akkor szükségszerűen ez csak azért fordulhat elő, mert a miniszterelnök hülye, és nem vesznek figyelembe világgazdasági meg egyéb folyamatokat. Most ugye a rendszerváltás utáni szétesésnek az ódiumát azokat ő vitte el, és nem kérdésével együtt is megnyugott volna az MDF-ben, tehát természetesen ezt nem is tudjuk igazolni, ez csak egy fikció. Viszont így, ami tényleg a világ, azt gondolom, hogy olyan értelme változott meg a magyar politikának a hangvétele, a szemben álló pártok egymáshoz való viszonya, hogy már-már egy békés, kedves időszakként emlékezünk erre a három évtizedre. Kedvű kritikával ezt egyszer úgy fogalmazta meg valaki, hogy már Torgyán József is úri emberként
volt. Igen. Kamikáze kormány ezt mondogatta ő, ugye, hogy tudta, hogy ennek ez lesz a vége, tehát hogy ő maga is ezzel maximálisan tisztában volt. Ugye ezt tőle származik ez a kamikáze kormány?
Volt, szerintem ő számolt azzal a lehetőséggel, hogy ez így fog történni. Nyilván Jószki Rudolfot tudom idézni a Vasas Erdőjét, akit egyszer megkérdeztek a egyik idény előtt, hogy 30 férkőzés a csapatbajnokság esélyes hány vereséget tervez, és ő azt mondta, hogy egyet se 30 győzelmet tervez, a vereségben majd jön, de hát nem ő tervezze már egy győként. Oké. Okay. És arra készült, hogy bukni fog a kormány, de hogy tisztában volt vele, hogy szinte elkerülhetetlen, azt majdnem biztosnak merem mondani.
Vele tűnt el a józan ész, a magyar politikából érő egy hallgató, ez egyet értesz?
Nehéz volna érveket előrángatom, hogy érdemben cáfoljam ezt a felvetést.
Oké. Okay. Hát Csaba, nagyon szépen köszönjük. Arról is hosszas elemzések születtek, hogy miért ilyen generációs élmény a kacsamesék megszakítása. Nem tudom. Azért, mert gyerekek nézték meg, hogy 2,5 millió ember nézte abban a pillanatban, és ez egyszerűen nem most volt semmi más abban az időszakban, amikor ennyire be tudott ivódni. Vagy ez valahol az embernek szólt, vagy igazából bárkivel történhetett volna önmagában az, hogy 2,5 millió embernek a szórakozását a gyerekműsorban a csattanót levágják egy ilyen esemény miatt. Ezért ragadhatott meg ennyire.
Új utakon járt abban az időben, megjelentek az új csatornák, nagyon sok minden utakos időkos óra, sokként hatott a magyar társadalomra, de eddig az amerikai tévék felől lehetett csak felállni, azt itt hirtelen ránk szakadt. De valószínűleg itt arról van szó, hogy ezek a Disney mesék, ezek rendkívül népszerűek voltak ebben az időszakban, és hát véletlenül rengeteg gyerek volt, aki sírva mondta a párnak, anyának, hogy de mi történt. Nyilván aztán felelősen értették meg, hogy miről van szó. Kétségtelen tényleg lehetett volna szerencsésebb, aki felépesztett a helyzetet, de ez nekem segítem szabad az út.
Mm-hmm. Okay.
A blokádban az alakja az mennyire van jól megformálva, mert Göncz Árpádé nem tudom, látod a filmet?
Biztos? Nem láttam a filmet.
Nem látod a filmet?
Nem tudok nyilatkozni, és megvallom őszintén, nem is szándékozom megnézni.
Oké, okay, akkor ezt rövidre is zártuk. Rendben, nagyon szépen köszönjük, Csaba. Szép napot kívánunk, szervusz. Szia. Katona Csaba történésszel beszélgettünk a 30 éve elhunyt Antal József miniszterelnökről.